vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 17-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Andorok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Permakultúrás parkot hoznak létre az egyik pécsi, mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen.
Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni, amik tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs.
A Komlót-Tótfalui Becski Kossuth kúriát az enyészet veszélyeztette, de csodával határos módon megmaradt.
Engem édesapám 1958-ban hozott el ide, és mutatta meg, hogy nézd fiam, ez volt a Becski kúria, de nem mertünk megállni az autóval, mert félt, hogy azt hisz majd, hogy vissza akarjuk kérni ezt a épületet.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Nem a szegénység, a bűn, a lecsúszottság vagy éppen a reménytelenség vonza, hanem egy életérzés. Az, amit feltételezhetően a lakótelepek lakói bérlői érezhetnek. De vajon miként hat a beton rengeteg a benne élő emberre? Vagy mindez fordítva történik, és az ember hat a lakótelep világára? Hernád Géza fotóművész, fotóriporter, akinek képeit a legnevesebb hazai és külföldi kiállítóterek és múzeumok mutatták már be, az elmúlt több mint 6 évet arra szánta, hogy kamerájával a szürkének és egyhangúnak tűnő tereket és a benne élő embereket örökítse meg. A lakótelep Életkilátással című kiállítását a jövőben szívesen utaztatná, vagyis a sikeres budapesti tárlat után vidékre is örömmel elvinné. Hernád Gézát Gellért András kérdezte.
Csak budapesti lakótelepeken fényképezett, vagy elment vidéki lakótelepekre is?
Elmentem vidéki lakótelepekre is. Veszprém, Várpalota, Inota.
Miskolc, avasi lakótelep.
Ez is volt egy tervem még az elején, hogy elmegyek. Székesfehérvár, ezt kihagytam, ott relatíve sokszor voltam egyébként. De hogy igen, a miskolci avas lakótelep, én akkor jöttem rá, hogy itt Budapesten is láttam már olyan dolgokat, amik már túl extrém volt. Tehát én nem akartam már azt lefényképezni. Akkor már egy ilyen kavalkád lett volna, tehát nekem tényleg fontos volt az, hogy inkább ezt az átlagosságot mutassam meg, ne az extrém dolgokat, hogy mennyire extrém szegénység van, vagy balhé van. Tudom, hogy léteznek ilyen lakótelepek is Magyarországon, de ez nem az átlag. Tehát az átlag az az, hogy ez a csend, nyugalom nagyjából, és én ezt akartam így visszaadni, mert én nem egy ilyen krónikása akarok lenni a lakótelepeknek, bár ha valaki fizetne ért, akkor ezt is szívesen vállalnám, csak saját magamtól, tehát én nem akarom Zalaegerszegtől Nyíregyházáig bejárni a Magyarország összes lakótelepét, hanem egy életérzést akarok megmutatni, és ezt itt a szomszédos József Attila lakótelepen is, már mint ahhoz képest, ahol most lakom, meg tudom találni. Én egy fotográfus vagyok, tehát, hogy semmi más nem fog számítani a végén, csak az, hogy milyen fényképeket tudok készíteni. Ne egy olyan dolog legyen, amit már láttunk, mert azt már láttuk sokszor, hogy jaj, de rossz a lakótelep, vagy milyen nyomasztó, sok az öreg ember, vagy hogy ezek a tipikus dolgok, hogy a pitbull kutyával a kigyúrt emberek. Szóval én egy picit ilyen atipikus képet akartam. Most is itt ülünk, és senki nem kiabál, vagy dobálja a szomszédját, vagy nem tudom, hanem ilyen nyugalom van, ilyen unalom. Nekem ez egy kihívás volt, hogy ezt valahogy így izgalmasan, képileg fotókon keresztül visszaadni.
Mit gondol ez a fajta, ahogy ön fogalmazott, unalom? Érdekes lehet mások számára, izgalmas lehet?
Ez a fényképezésről szól, arról, hogy hogyan tudom ezt úgy megfogalmazni vizuálisan, hogy ez érdekes legyen. Ez ugyanolyan, mint egy egyszerű népdalt is el lehet úgy játszani, hogy az nagyon modern legyen, az nagyon érdekes, izgalmas legyen, és szerintem pont ezért ezek nem pusztán dokumentációk, hanem magán a témán felül emelkedett, inkább a megfogalmazásban keresendő az, hogy ezek mi miért tudnak egy kicsit így felemelőek lenni, miért tudnak így lebegni ezek a képek.
Nem ezt nevezik művészetnek?
Hát remélem, igen. De ez olyan, mint a Moráviának az Unalom című könyve, hogy az se unalmas, tehát hogy azért, mert ez a címe.
Ez a környezet miképpen formálja, ha formálja az ott élőket? Vagy pont fordítva történik, az ott élők formálják ezt a környezetet?
Számomra is egy ilyen nagyon érdekes kérdés volt mindig. Ez is ilyen egyénfüggő, hogy kire, hogy hat. Persze nyilván minden környezet így hatással van az emberre, de senki nem lesz attól festő, hogy egy festői környezetbe költözik, és senki nem lesz kocka vagy négyszögletes attól, hogy egy lakóterepi lakásban lakik.
Ha valaki 200 vagy 250 év múlva az ön képeit megnézi, mit fog gondolni erről a fajta létformáról, a lakótelepi életről?
Ha most megnézünk egy metropoliszt, ahol él 10 millió ember, akkor ez egyszerű matematika is, hogy egyszerűen nem férünk el ennyien egy városba, tehát maga a városi létforma az ugye hozza ezt azért magával, most, hogyha a felhőkarcolókra gondolunk, de ez talán egy ilyen elkerülhetetlen hozadéka ennek a fajta tömbösített városi létnek. Ha lesznek még városok, és nem veszik át a robotok az uralmat, akkor szerintem nem fog különösebben nagy meglepetést okozni, hogy így éltek emberek.
Ezt a lakótelepi fényképezést befejezte, vagy ezt nem lehet abba hagyni? Tehát ugyanúgy járja a lakótelepeket, és folyamatosan készíti a képeket?
Ez az anyag, ez most már így készen van, de előfordul, most például ez a gyönyörű havazás itt az év elején, az úgy megindított, akkor még úgy elmentem egy picit. Még vannak azért bennem olyanok, amikor sokszor nézem ugyanazt a dolgot, egy ilyen régi telefonfülkét, vagy egy ötlet, ami így bennem maradt, ezeket még úgy szívesen megvalósítgatnám, de azért így az aktív periódus az, amikor tényleg így minden nap ezzel foglalkoztam, az úgy elmúlt, hát így is egy ilyen több mint 6 év, azért az nem kevés. Volt időm átgondolni. Bennem van egy ilyen alapvető humanista érdeklődés, meg a tisztelet így a többi ember iránt. Én igen, szeretem az embereket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A jó idő beköszöntével egyre többen pattannak kerékpárra, és sokan már elektromos rásegítésű bringával indulnak útnak. Az e-bike-ok nem csak kényelmesek, hanem egyre modernebb technológiát is kínálnak. Több típus mobiltelefonos alkalmazással is vezérelhető és személyre szabható. Harkán jártunk, ahol a szezonkezdés legfontosabb tudnivalóiról kérdezte a szakembert Rafai Emőke.
Tudod azt is állítani, hogy felhúzod a 85 Nm-t 100-ra, dinamikát tudsz eltenni, igazából mindent.
Farnadi Péter, a Harkai Bicóbázis kerékpár és e-bike service tulajdonosa éppen azt a mobil alkalmazást mutatja, amelyel be lehet állítani a kerékpár adatait és különböző tulajdonságait. A modern elektromos kerékpárok egy részénél telefonról szabályozható, például a rásegítés erőssége, nyomon követhető az akkumulátor töltöttsége, sőt, sok esetben a megtett útvonal és a szerviz intervallum is ellenőrizhető.
Kettő típus különböztetik meg, a sebesség szenzoros olcsóbb kategóriát különböztetjük meg, és a nyomatékszenzoros pici drágább kategóriát. A sebességszenzornak az a lényege, hogy ott végülis egy szenzor van az egész kerékpárban, ez nézi azt, hogy valaki ül-e egyáltalán a kerékpáron, elkezdi tekerni a kerékpárt, és rásegít a motor különböző erősségekkel. Igazából erre szoktam azt mondani, kicsit motorozós feeling, mert amikor kicsit lustulni akarunk, akkor is tudunk vele szépen haladni. Majd a másik dolog, a nyomatékszenzoros, itt már nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nem sportolunk, tehát itt a nyomatékszenzoros mindig hagy egy pici sportértéket, ugye itt azt nézi a kerékpár, hogy milyen nyomatékkal nyomjuk magát a pedált, különböző csipek vannak benne, amik ugye a lánc feszességet mindent néznek, és ebből számolja ki a kerékpár azt, hogy mennyit segítse rá éppen a lovasának.
Az e-bike-ok népszerűsége folyamatosan nő, a jó idő beköszöntével pedig egyre többen indulnak útnak velük munkába, kirándulni vagy sportolni. A szakemberek szerint azonban szezonkezdés előtt érdemes alaposan átnézni a kerékpárokat, hosszabb túrára pumpát, pótbelsőt, alapszerszámkészletet, kulacsot és feltöltött telefont is érdemes magunkkal vinni.
Mindenképp érdemes vinni egy töltőkábelt, hogyha hosszabb útra megyünk és mondjuk lemerülne az akkumulátorunk, akkor tudjuk tervezni, mondjuk egy ebéddel, vagy valamivel összekötve azt, hogy töltsünk rá. Mindenképp érdemes vinni egy cserepótbelsőt, hogyha hosszabb útra megyünk, vagy erdőútra megyünk. Igazából ezekre a dolgokra kell figyelni, meg mielőtt ráülünk a kerékpárra, ellenőrizzük el fékeket, ellenőrizzük el gumikállapotát, ellenőrizzük el azt, hogy milyen töltöttségi szinten van éppen a kerékpárunk.
Az elektromos kerékpároknál különösen fontos az útvonal megtervezése is. Az akkumulátor hatótávját ugyanis befolyásolja az emelkedő, a terepviszonyok, a szél, és az is, milyen fokozatban használják a rásegítést.
Nem nagyon szokott előfordulni, hála jó Istennek, hogy az akkumulátor csak ugye egyik pillanatra másikra megadja magát, hogyha mégis történik, mert ez előfordulhat, ez Murphy törvénye, akkor a legújabb kerékpároknál van már egy olyan funkció, hogy a következő szervizt azonnal mutatja, van egy ilyen dealer kereső, tehát ilyen szervizkereső applikációnk, és akkor azonnal mutatja, hogy hol tudunk segítséget kérni.
Az e-bike-okat különösen szívesen használja az idősebb korosztály, hiszen az elektromos rásegítésnek köszönhetően könnyebben és kényelmesebben tehetnek meg hosszabb távokat is.
Nagyon szívesen használják az idősek, hála jó Istennek, kicsit megmozgatja őket, mindenképp ad egy szabadságot az időseknek, akik már analóg kerékpáron nem tudnának közlekedni, mert mondjuk gyengék hozzá egy picit már, és legalább azt a sportértéket hozza, mint egy analóg kerékpár. Itt is ugye mondtam, különböző funkciók vannak, tehát ugye a legalapabb eco módba ugyanúgy sportértéket, hogy a kerékpár, de mégis, hogyha jön egy emelkedő, az ember szívesebben teker föl, van egy pici segítség.
A szakemberek szerint a szezon elejé átvizsgálás nem csak a kellemetlenségeket előzheti meg, hanem a biztonságos közlekedést is szolgálja.
Országosan egyedülálló módon permakultúrás parkot hoznak létre az egyik pécsi mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen. Első lépés a terület regenerálása lesz, utána a figyelmet az ott termő ehető vadnövényekre fordítják. A terv, hogy nem csak a permakultúrával, hanem akár a ragadós galajhoz kapcsolató receptekkel is megismerkednek majd a látogatók. Bicsák Eszter járt a területen a tervezőkkel.
Ez mi?
Ez ragadós galaj.
A ragadós galaj az egy nagyon csúnya növény, mert hozzáragad a nadrághoz. Ezt meg lehet enni?
Szenzációs levesbe.
Ez a ragacsos növény?
Igen, ezt úgy mondom, hogy... Ez tényleg nagyon finom. A másik, amit itt mögötted van, ez a zamatos turboja most.
Aha, és ennek egyébként...
Ez az az ánizs.
Egy ilyen gyógynövényes ánizsos illata van.
Fazekas Bálint elsősorban kreatív séf, és most a Niké szobor mögötti terület számomra ismeretlen növényeiről tart rögtönzött bemutatót. Megtudom, hogy szinte minden ehető itt, csak én nem ismerem őket. A séf a permakert ötletgazdája és egyben szakmai koordinátora is. Az itt megtalált elhagyatott épületnek is új funkciót keresnének.
Hát ez a lakat, amit nem tudunk kinyitni, ez is jó szemlélt, hogy azért ez nem volt használatban ez a házikó. Ez egy csőszkunyhó volt, ugye, valaha és valamikor?
Igen, volt egy olyan intézmény, Pécsen egy parkfenntartó vállalat, és egy időben házaspár élt itt, ők foglalkoztak a park vigyázásával, fenntartásával, tyúkokat is tartottak, kiskertjük is volt, és az életük egy részét itt élték ebben a házban. Aztán megszűnt ez a rendszer, a parkokat így tartották fenn, és azóta üresen áll. Szerintem ezt a funkciót valamilyen módon visszakaphatná.
Ez a terület egyébként, ahogy olvastam, 36 ezer négyzetméter. Hát ez bődületes, több mint tízszerese annak, amilyen egy nagy kert szokott lenni egy családi házhoz.
Igen, itt most más a lépték. Nekünk az a dolgunk, hogy valahogyan a természethez visszataláljunk, és ezt a parkot is visszaadjuk neki, így az azért hagyhatjuk, hogy a természet is végezze a dolgát, nem mindent nekünk kell.
Ugye a Niké szoborról érdemes tudni, hogy egy remek kilátópont, és bevallom hősiesen, soha nem jöttem le ide erre a déli lejtőre, ami a szobor alatt van. Hogyan lesz ebből most permakert?
Farkas Krisztina, permakultúra tervező vagyok. Ami a hely szépségét adja, azt megpróbáljuk megőrizni, tehát a panorám az meg fog maradni, a kilátás az nagyon fontos. A permapark név az onnan jön, hogy permakultúrás technikákat és szemléletet szeretnénk itt tanítani.
Az alapelvek ugye, hogy csak pár említsek, az a talajtakarás, a vízkezelés és vízmegtartás, illetve a növényi világ, állatvilág sokfélessége, ennek a megőrzése és a segítése. Tehát valamiféle egységes ökológiai szemlélet, minél kevesebb beavatkozással.
Ez mind benne van a permakultúrában, plusz ez egy nagyon fontos dolog, hogy fenntartható legyen a terület, és hogy a természet mintáit másoljuk tulajdonképpen. Tehát amik jól működnek egy ökoszisztémában, azok a technikák, azokat behozzuk ide a park.
Mi lesz ezzel a házikóval? Mi lesz belőle? Mert van azért egy hosszú távú terv, akár gyerekek, családok is jöhetnek majd ide. Most ezt nehéz még elképzelni, de nem lehetetlen.
Amit én így belelátok, meg is megpróbálok másokat is erre rávenni, az egy olyan oktatási központ, ami egy olyan workshop helyszín, aminek van egy saját kis kertje is. Itt lehet tanulni. Ugyanúgy a fenntartható gasztronómia, amivel én foglalkozom, és ezek a permakultúrás elvek, azok mind ide belegyenek sűrítve.
Hogy kell elképzelni ezt a parkot majd egyszer a jövőben, ha valaki autózik a Niké szobor melletti parkolóig, kiszállt mondjuk család kisgyerekkel, megnézik a szobortól a kilátást, és akkor lejönnek, és úgy képzeljük el, mint egy tanösvényt, járdák, meg kis lépcsők, azok rendelkezésre állnak most is, hiszen ezek itt maradtak a 70-es évekből.
Tervezünk tanösvényt is, és hát a látvány az pedig olyan lesz, hogy lesznek gyümölcsfák, ligetek, kis erdőfoltok, egy nagy kert, és a parknak a hibridje lesz, legalábbis úgy tervezzük.
Kell ehhez növényeket is telepíteni, gondolom, tehát, hogy nyilván nem csak a meglévőkkel gazdálkodnak.
Igen, különösen azért, mert a parknak a mostani növényállománya nincs túl jó állapotban, tehát már látszik rajtuk a klímaváltozásnak a hatása.
Itt jöttünk el, ahol három kis fenyő van, hát szegények borzasztóan néznek ki.
Igen, sok el is száradt, sok fa ki is dőlt, és hát a helyükre olyan fajokat szeretnénk ültetni, amik bírják ezt a klímát, másrészt pedig szeretnénk őket megtámogatni talajépítéssel.
És mi lesz a vízzel? Nagyon nagy kérdés, nem csak ebben a parkban, hanem az egész meccsekben, ugye a déli lejtőn vagyunk, itt van erózió is, van szél is, most is nagyon szeles napunk van. Ugyan esett például tegnap egy kis csapadék, de hát az se volt túl sok, és ez most már eléggé jellemző.
Víz nem lett olyan nagyon sokkal kevesebb, viszont az eloszlása nagyon egyenetlen. Az a cél, hogy amikor esik, akkor megfogjuk, és a talajba szivárogtassuk. És akkor
hogyan? Egy ilyen dőlésszögű területen, mert egy lapos területen elképzelem, hogy létesítenek kis mini tavacskákat, vagy bármiféle, most mondhatnánk víztározónak is, de itt mit lehet csinálni vajon?
Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni, amik tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs. Teleszívja magát vízzel, és aztán szépen lassan fogja a talajba szivárogtatni.
Mikor? Ez a nagy kérdés ilyenkor mindig, ha valami jó ötletről beszélünk.
Kis lépésekkel fogunk haladni. Fölül a területnek a tetején fogjuk elkezdeni a vízmegtartást, és úgy fogunk lefelé haladni. Mindig egyszerre egy kis területet csinálunk csak meg.
Komlót Tótfalut egy soha nem látott irat alapján szinte halálra ítélték a 71 szamosi árvíz után. A falu központjában álló Becski-Kossuth kúriát is az enyészet veszélyeztette, de csodával határos módon megmaradt, ma már régi fényében pompázik, és jelent élményt a kis szatmári faluba látogatóknak. Szabó Zoltánnal, a létesítmény vezetőjével, valamint a Becski család koncertjét szervező Becski Tiborral Zsoldos Barnabás beszélgetett.
Komlott-Tótfalun beszélgetek Szabó Zoltán létesítményvezetővel. Beszéljünk erről a kúriáról, illetve a Becski és a Kossuth család kapcsolatáról. Meséljen egy kicsit erről az épületről.
A jelenlegi kúria a napóleoni háborúk idején épült. A pontos évszámot nem tudjuk. Úgy gondolta a 1800-as évek elején Becski István, aki akkor itt volt a családfő, hogy egy magasabb színvonalú kúriát épít, az akkori szokásoknak megfelelő, hogy jobban reprezentálja a családnak az előkelőségét.
Mind a mai napig a Becski családhoz tartozik, de a Kossuth ág az hogyan jött be?
1835-ben kolera járvány eléggé megtizedelte a falu lakosságát, és a birtokos Becski családot is. Maradt még egy fia, Becski Lajos. Lajos valami miatt nem lehetett örökös, kizárta magát valószínűleg egy rangon aluli házassággal az örökségből. Így aztán a idősebbik lány Becski Józefa örökölt, aki akkor már fejezett volt Elek Gáborral, a pazonyi Elek Gáborral. Rendbeszedték a birtokot, a kúriát, a gazdaságot, a majorságot. 1860-ban, mikor a lányuk ment férhez, Elek Józefa, udvardi és Kossuth-falvi Kossuth Gáborhoz, aki a kormányzó Kossuth Lajosnak az ötödik unokatestvére volt, felújított kúriát és egy virágzó birtokot kaptak nászajándékul.
Végig az ő tulajdonukban volt, 1945 után is, 1950, ahogy én egy kicsit 50. utána néztem, akkor államosították.
50-ben államosították. Hát
építészetileg nagyon kilóg itt a szatmári térségben, látszik rajta, hogy kúria.
Kissé vegyes a stílusa, mert később barokk stílusba és klasszicista elemeket is tartalmazó copf jegyeket felismerhetők benne, szépen össze vannak fésülve a stílusok, és ezzel reprezentálta annak idején az építető a családnak a gazdagságát és a jólétét.
Akkor láttam, amikor azt gondoltam, hogy ez az enyészeté lesz. Ki figyelt fel erre, vagy hogyan sikerült megmenteni?
Volt az 1970-es árvíz, és akkor falunak a sorsa is megpecsételődött. Árvíz után elveszette a funkcióját, kiköltöztek belőle a hivatalok, az intézmények.
Hiszen ez a település halálra volt ítélve.
Halálra volt ítélve, építés engedély nem volt egészen 1990-ig.
Tulajdonképpen csak egy érdekesség, mert az akkori polgármester nekem elmondta, hogy nem is találták meg azokat a dokumentumokat, amelyben megtiltották, hogy ide nem lehet építkezni.
Ez már 1990 után volt, és nem lehetett építeni egy járdát, semmit. 1970-ben még 1400 lakosa volt a községnek. 1990-re 70-en maradtunk. Én a fiatalabbak közé tartoztam akkor. Visszamegyek 1988-ra, már a kúria nagyon leromlott állapotban volt. A Csengeri Lenin MGT-hez használta a telket, körbe volt Sauder hegyekkel rakva az épület, és emiatt ázott a zsindei tetejű teljesen akkorára tönkrement rajta, beázott alulról felülről, még egy kis tüzet is adtak neki. Sokan sírtunk akkor emiatt. Meggyújtották a körülötte lévő száraz füvet, a lángra kapott a tetejű, és teljesen kiégett az egész épület. 1988-ban már itt járt egy Gici Tamás nevű úr, aki műemlékvédő volt, a lányával, Gici Gabriellával. 1990-ben, amikor leégettetek, akkor vissza is tértek, elhatározták, hogy itt minden évben addig táborok lesznek, ameddig valami nem történik.
Teljes mértékben megértem, hogy elérzékenyedett, mert én is jártam itt akkor, amikor ők valami életet próbáltak lehelni ebbe a majdnem tönkrement kúriába.
Évről évre jött a tábor, és minden évben történt valami. Először a romokat takarítottuk el, egyetemszerű táborok voltak ezek. Ez jó tett mindenkinek, jó tett a háznak, a falunak, meghívták a falu lakosságát, sokat tanultunk egymástól.
Becski Tibor Debrecenből irányítja a családot, hogy végül is a Becski Kossuth kúriában ez a hangverseny létrejöjjön. A családi legendáriumban hogyan szerepel ez a kúria?
Nagyon nem tudtunk az egészről, mert engem édesapám 1958-ban hozott el ide, és mutatta meg, hogy nézd fiam, ez volt a Becski kúria, de nem mertünk megállni az autóval, mert félt, hogy azt hisz majd, hogy vissza akarjuk kérni ezt a épületet, holott már akkor nem volt a mi tulajdonunk.
58-ban már akkor az állam rátette a kezét, tehát állami funkciót látott el.
Igen, hát aztán volt ez minden. Csirkekeltetőtől kezdve műtrágya raktár volt, leégett, sok viszontagságon ment. Tehát hála jó Istennek a kormány, jó voltából sikerült ezt gyönyörűen megcsinálni, és ennek a térségnek az egyik égköve lett.
És a Becski család, ha nem is az övé, otthon érzi magát itt.
Nekem régi feltett szándékom volt, hogy megszervezzek ide egy koncertet. Debrecenben mi megszoktuk ezt csinálni minden évben, ezt a hál' Istennek nagy családi koncertet. Most eljöttünk ide is, és nagy öröm, hogy itt lehetünk.
Van ennek gondolatban folytatása?
Hát én bízom benne, én szeretnék hagyományt teremteni benne. A 10 évestől a 79 évesig mindenki részt vesz a koncerten.
Itt egy hangverseny lesz, a turisták is felfedezték a kúriát.
Látogatható vált, ilyen turisták megnézhették, kinyitottam nekik, elmondtam, amit tudok. 2020-ban egy GINOP pályázati program keretében elkészült ez az állapot, ahogy most is lehet látni, és 2023. október 1-e óta fogadjuk a vendégeket.
A komlótótfalui Becski Kossuth kúriát az enyészet veszélyeztette, de csodával határos módon megmaradt. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltime műsorát. Szólunk arról is, hogy mikrogazdaságban mindössze 2 hektáron gazdálkodik Diófási Orsolya szőlész, bioborász.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda.
Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a szakember széles körű nemzetközi és hazai tapasztalata biztosítja, hogy a tárca modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. Újabb soproni utak burkolatában mutatta ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Az időjárásról: a nyugati határ mentén és északkeleten már szakadozott a felhőzet, az ország középső harmadában azonban még esik az eső. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadósabb záporok, zivatarok, máshogy hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél, délután 11-24 fok várható. A híradást Besenyei Márk szerkesztette, most 5:30 múlt 2 perccel.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Mikrogazdaságban mindössze 2 hektáron gazdálkodik diófási orsolya szőlész, bioborász.
Többen is vagyunk, akik ökológiai gazdálkodásban művelik a szőlőjüket, illetve naturbort is készítünk többen Szekszárdon, és ezt a metszési módszert is hál' Istennek egyre többen elsajátítják már Magyarországon, úgy tényleg érdemes tájékozódni, mert nagyon jó túllépni azt a 20 éves üzemi szőlőültetvény élettartamot, amire kalibrálva vannak a régi ültetvények.
Szakrális túrát indítanak a pünkösdi hétvégén a Balaton közelében lévő Nezdéről.
A magyar ős múltnak a epizódjain szobrok segítségével vezet át minket, nagyon szép faragott szobrok segítségével. Egy fantasztikus, szép kilátópont is, gyakorlatilag olyan, mint egy szabadtéri templom, mert nincsen oldala, csak plafonja, és onnan az egész Balatont végig látni, tehát egy csodálatos helyszínen van a túrának a központja.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Fontos, hogy fajtaazonos kivinövényeket vásároljunk. Fontos tudnunk, hogy melyik a porzós és melyik a termős, és hogy a termős példányok közül melyiktől milyen fajta. A Hévár nevű óriás termős kivifajta a legnépszerűbb a világon, de ehhez szükséges, hogy a Tomuri nevű porzós példányt is megvásároljuk, hogy így gyümölcsöző kapcsolatba kerüljenek.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Kedves hallgatóink, küzdenek a kivivel, már olyan szempontból, hogy két laki növény, tehát külön vannak termős és porzós példányok, és nagyon sokszor nem kerülnek gyümölcsöző kapcsolatba a különböző példányok, de szerencsére itt Lovas Katalin kertjében ontja ez a bokor a kivi terméseket. Itt milyen kombinációt választott?
Valójában ezek a szomszéddomtól jönnek át, a szomszédom pedig 4 női varú kivit ültetett annak idején, és 1 hími varút. A női varúak között volt a Monti, az Ebolt, a Hayward.
És a Tomuri, az a porzós, vagy legalábbis a klasszikus értékeknél, illetve a Jenny nevű fajta az, amelyik egy laki, tehát egy növényen belül vannak a porzós és a termős virágok, de akkor ezek még a hagyományos új zélandi újlandi értékek, hiszen ott nemesítették.
Így van, holott a növény ugye Kínából származik. A neve az utal, ezért is érdemes megjegyezni a botanikai neveket, ugye Actinidia kinensis, tehát Kínából származik, kínai folyópartokon.
És kínai egresnek is nevezik, hiszen van ilyen kis csupasz bogyó, tehát a hazai közmétére emlékeztető termésű is, de hát ugye ezek a hatalmas nagy lútojás nagyságú és szőrös példányok valóban a Új-Zéland nemzeti madarára, a kivire emlékeztet a külsejük.
Igen, egy kis túlzással mondhatjuk, bár a kivi éjszakai madár, és napközben nem nagyon lehet látni, nem csak a madarat és a gyümölcsöt hívják kivinek, hanem a új-zélandi benszülöttek, a betelepült angolokat csúfolták kivi néven, és még ma is azt mondják, hát ezért buta kivi.
De nagyon érdekes egyébként, hogy hogy lett a kivi kivi, mert valóban kínai egres volt a neve, de amikor az Egyesült Államokba akarták exportálni az új-zélandiak, akkor nem csengett jól a kínai szó, mert akkor éppen az Egyesült Államok és Kína valami vihaskodásban volt, akkor elnevezték valami kisdinnyének, de akkor pont a kisdinnyéket, vagy egyáltalán a dinnyeféléket plusz vám sújtotta, és akkor mondták az amerikaiak, hogy nevezzék el akár valami maori kifejezéssel is, de változtassák meg a nevét, mert ugye nagyon jó beltartalmi értékei vannak, és akkor még nem terjedt el, mert érdekes, hogy ez tényleg a 20. század második felében terjedt el, és akkor kitalálták, hogy legyen kivi, így a madárra utalván, és ugye ez egy igazi új-zélandi szó. De most végülis nem új-zéland növénye a kivi, hanem kínáé. Lovas Katalin járt Új-Zélandon is, ott nemesítettek olyan fajtákat, amelyek meghódították a világot, mint ahogy, amit az előbb említett is.
Pontosan, igen, egy kutatóintézetnek a telepén voltam, ahol kivivel és egy másik nagyon értékes növényel, a fidzsoával, amelynek a magyar neve Myrtus dio, de semmi köze a dióhoz természetesen.
Csodálatos kivi ültetvény mellett állhatok Barát Miklós kertjében, és itt van egy ifjú hölgy, Zászlós Marian is. Ilyen szép kivi sövényt látott már?
Nem, még sohasem.
Különleges, hogy a boltban, hogyha látunk kivit, azért nem ilyen hengeres példányok.
Igen, ez nagyon szokatlan nekem, de nagyon jól néznek ki, szépek.
C-vitamin forrás.
Igen.
A mester miért választotta a kivit? Húzós növény, mert kellenek porzós termős példányok, tehát azért nem olyan egyszerű a mutatvány.
Ez így igaz. Egy katalógus a kezembe került, holland, és ezt úgy hívják, hogy asoka. Ez a változat. Tehát az Actinidia kinensis asoka. Ez hivatalos neve.
Igen, mert az Actinidia kinensis az a
az
kivi,
a kínai egres
neve. Így van.
Kínai egres gyakorlatilag.
És így van, és érdekes ez az egres megnevezés, mert valóban vannak olyan csupasz példányok, ami a magyar egresre, közmétére emlékeztet, de hát ez mondjuk ez egészen
igen,
más.
Ez a minikivi. Minikivi, ami lehet hiastól is enni. Egy kocsi bejárót teljesen befed, mert a kivinek a tulajdonság az, hogy akár 15-20 méterre is képes lenne fölgyalogolni.
Asoka nevű kivi. Ugye Magyarországon a porzós a tomuri, és akkor a Bruno Hayward fajtákat lehet például kapni.
Ez így igaz, más nem lehet itt kapni. Ezt a fajtát...
Ez van egy úgymond önporzós, tehát amelyik himnős, tehát egylaki növény.
Így van, van olyan is.
A zseni.
Igen, én még azt nem láttam teremni, pedig én hozottam, vagy 5 darabot már. Mégpedig a barátomnak, igen, a barátomnak is hozottam, de sajnos nem maradt meg nála sem.
Itt van a barát, Buczko Imre, Jenny kivi, nem maradt meg.
Nem maradt meg, hát sajnos.
De mi történt vele?
Fogalmam nincs, én igyekeztem úgy ápolni, ahogy azt a katalógus is javasolta, meg a mester is javasolta.
Tehát, hogy például kifagyhatott, vagy mi lehet a magyarázat?
Valószínű, hogy érzékenyebb. Barátom elfelejtette, úgy látszik azt, hogy az utolsó példányát, amikor már nagyon gyatra állapotban volt, akkor nekem adta, hogy vidd el, hát, ha nálad jobban megy, nálam is kipusztult.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán. 061-328-7300. Mikrogazdaságban mindössze 2 hektáron gazdálkodik Diófási Orsolya szőlész, aki 2019 óta azon dolgozik, hogy ne csak vegyszermentes, ökológiai gazdaságból származó borok kerüljenek ki a kezéből, de azok fenntartható módon a legkevesebb környezeti terheléssel készüljenek. Miközben fenntartható vállalatvezetést oktat az egyetemen, személyes példáján mutatja és maga is tanulja ennek lehetőségét. Az idén 10 éves budafoki pincejáraton, amely minden hónap első szombatján várja a látogatókat, már megkóstolhatták bio- és natúrborait. Belényi Barbara beszélgetése.
Túl vannak már a metszéseken? Kezdődhet a lemosó permetezés, vagy még javában tart a tavaszi munka?
Diófási Orsoly, a bioszőlész.
Nálunk szerencsére már vége van a metszésnek, sikerült időbe befejezni. A lemosó permetezés is megvolt, és gyönyörű kis 2-3 centis hajtások vannak már a szőlőn.
Gondolom, egy lemosó permetezésnél jó, hogy nem esik az eső, de meddig bírják még a tőkék?
Hát szerencsére a szőlő az egy elég szívós növény, nyilván szükség lenne az esőre, ez majd a termést is befolyásolni fogja.
Azt olvastam, hogy egy rendkívül új, forradalmasított metszési technológiával próbálja fenntarthatóvá tenni a szőlőbirtokot, mindössze 2 hektár, de azt szinte simogatják?
Hát nagyjából igen. Kíméletes meccést alkalmazunk, egy olasz szakember párosnak, Simonitén Szirk néven ismert módszerét, ami azon alapul, hogy csak egyéves vesszőket vágunk, tehát minél kisebb sebeket ejtünk a szőlőn, és az önet keringésével segítjük, hogy minél egészségesebb maradjon.
Tehát hagyják sokkal szabadabban burjánozni?
Nem, csak a 2 vagy annál idősebb vás részeket nem vágjuk meg.
Miért jó az a szőlőnek, ha a keringés szabadabb?
Hát ez kicsit olyan a szőlő netkeringése, mint az embernek a vérkeringése, szóval ezáltal lesz egészséges, vitális. Az a lényeg, hogy legyen olyan oldala a szőlőnek, ahol nincsen meccési seb, ahol még senki nem vágott el rajta semmit.
Lassabb ez a folyamat? És cserébe ellenállóbb a tőke?
Igen, alapvetően az a lényege a kíméletes meccésnek, hogy ellenállóbb és hosszabb életű tőkéket neveljünk. Többen is vagyunk, akik ökológiai gazdálkodásban művelik a szőlőjüket, illetve naturbort is készítünk többen Szekszárdon, és ezt a meccési módszert is hál' Istennek egyre többen elsajátítják már Magyarországon. Tényleg érdemes tájékozódni, mert nagyon jó túllépni azt a 20 éves üzemi szőlőültetvény élettartamot, amire kalibrálva vannak a régi ültetvények. Tehát ezzel a módszerrel akár 50-60 éves tőkéket is lehet nevelni, aminek a bora ugye különleges minőséget ad.
Szóval kézzel dolgozik a szőlőtőkékben is, kivár. Na de akkor jön az amerikai szőlőkabóca, és az egész dugába dől. Ilyenkor mit tesznek biogazdálkodóként? Narancsolaj? Vannak erre bevált technológiák?
Azt nem mondanám, hogy van bevált technológia, mert akkor nagyon egyszerű lenne a recept. Megvannak azok a szerek, amelyeket előírnak nekünk. Benne van a kén is, benne van a narancsolaj is, különböző növényi kivonatok. Kabócával azt tudjuk csinálni, hogy az előírt kezeléseket elvégezzük. Ettől nem lesznek a biotermelők most hirtelen nem biók, és ezen kívül abba tudunk bízni, hogy egészséges és jó kondiba lévő növényeink vannak.
Hogy lesz egészséges? Mi van például a sor közök között?
A sorajban különböző takaró növényeket használunk, amik segítik a talajéletet és az egészséges növekedést.
Milyen növények?
Fehérhere, alexandriai here, vöröshere, különböző murokformák, tehát amiknek fönt van a gyökere, és megtartja a nitrogént, és olyanok, amik jó mélyre mennek, és a talajmozgatást, a gépi munkát ki tudják váltani.
Gyógynövények is megjelennek?
Igen, alapból a talaj takaró növénykeverékben van, például a lándzsás útifű, vagy a cickafark, vagy a kamilla, és ezek mellett még teszünk gyógynövényeket a sorközökbe, kakukkfű, menta, citromfű, levendula, oregano.
Azzal, hogy ezzel a kíméletes technológiával dolgozik, kisebb lesz gondolom a termés mennyiség. Te hozza ezt az évek során mikor hozhat ez profitot?
Hát én külön választanám a termést és a profitot, mert már a 6 éves ültetvényen is 3 éve szüretelünk, nyilván nem teljes mennyiséget még, illetve a terméskorlátozás módszerét is nagyon sokan használják, akik minőségi bort szeretnének termelni. Az egy másik kérdés, hogy az ökológiai gazdálkodásban nagyon sok a kézi munka, és nyilván van egy csomó kockázat.
Vannak kabócák, most kelnek ki a lárvák, lehet már őket látni?
Én őszintén szólva még nem láttam, a hegyközség kiadott már egy felhívást, hogy hol találtak kabócát, és ez gyakorlatilag befedi egész Szekszárdot, ez az úgynevezett karantén terület.
És az aranyszínű sárgaság megjelent már?
Tavalyi szüretkor, hál' Istennek, a mi területeinken még nem tapasztaltam, de a hegyközség már kiadott tájékoztatást arról, hogy a borvidéken van 1-2 hely, ahol találtak.
Miért tart ki mégis a fenntarthatóság mellett?
Mert azt gondolom, hogy a vegyszeres megoldásnál sincs megoldás. Tehát a kabóca egy kicsit hasonlít a filoxérára, és jelenleg nem látjuk, hogy erre lenne tuti gyógymód.
Azzal, hogy kíméletesen foglalkozik a tőkékkel, ezt megkockáztatom, lehet, hogy azért nem jelent még meg önöknél az aranyszínű sárgaság, mert erősebbek a szőlők.
Lehet, és bízom benne, és szerintem a legtöbb ökológiai gazdálkodó ebben bízik, és ebben hisz. Hát, hogyha belegondolt, hogy egy embernek is az immunrendszere, aki egészséges és jó kondiba van, az jobban bír mindennek is ellenállni.
Felnőtt fejjel döntött úgy, hogy borászként szeretne tanulni, és valamit saját maga megteremteni Szekszárdon. Honnan az indítatás?
Hát volt egy kis családi indítatás is, illetve szakmai, hiszen én fenntartható vállalat irányítással foglalkozom, Corvinus Egyetemen oktatom ezt, tehát így a fenntarthatóság a gyakorlatban ez az, ami igazán motivált.
Be tudja már bizonyítani a saját példáján, a pici 2 hektáros ültetvényen, hogy igenis ez működő és fenntartható? Lehet egy jól működő vállalkozás gazdaságos úgy, hogy nem zsigereljük ki közben a földet?
Én mélyen hiszek benne, hogy igen. Az erőforrásokat, azokat jól kell tudni csoportosítani, az biztos, és a célt is úgy meghatározni, hogy nem feltétlenül a profit irányába, hanem az értékteremtés irányába.
Kiket tud bevonni? Ki az, aki tud segíteni ebben? Egy pici családi gazdaságról beszélünk.
Igen, abszolút, de az, hogy helyi munkaerővel dolgozunk, az, hogy ki az, akiben meg lehet bízni, kik azok, akik szívesen segítenek esetleg önkéntes munka keretében, milyen platformokon jelenünk meg, például, hogy csak kosárközösségekben értékesítünk jelenleg az online térben.
Önkéntesség pedig mondjuk önkéntes szüretre kell gondolnunk?
Például, vagy önkéntes hajtásválogatásra, vagy önkéntes gazolásra, vagy bármilyen dologra, ami egy városi embernek élmény lehet és kikapcsolódás, nekünk pedig óriási segítség, és egyébként pedig nagyon klassz barátságok alakulnak ilyenben.
Mindeközben csatlakozott Budafokon a Bornegyednek a pincejáratára, amit minden hónap első szombatjára hirdetnek. Elsőként lesznek bioborok itt Budafokon?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, nem tudok rá választ adni, hogy biobor termeszte bárki még, aki budafoki pincejáratban részt vesz.
Minden esetre rummal párosítva biztos nem volt még.
Ez biztos.
Milyen lett a tavalyi évjárat?
A 2025-ös rozé nagyon klassz lett, úgyhogy bízom benne, hogy az összes többi vörösbor is. Volt egy kezdeményezésünk, egy ilyen kicsit gasztrokaland, hogy a borainkat összepárosítottuk prémium rumok, és nagyon izgalmas kulináris élményben volt része a közönségnek, meg még lesz is majd a budafoki pincejáratokon.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Szakrális túrát indítanak a pünkösdi hétvégén, május 23-án a Balaton déli partja közelében lévő Nezdéről. Az érdeklődők az ott lévő szoborparkot látogathatják meg, ahová az emlékösvényen juthatnak el. A magyar őstörténetet, valamint Józsefet, Máriát is bemutató hely, egyben kilátópont is, csodálatos panorámával a magyar tengerre. A kirándulás nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály által is teljesíthető. Felszegi Csaba riportja.
A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódva egy szakrális színezetű túrával készülünk.
Sárdi Julianna, geotúra vezető.
Ez pedig kivételesen a déli partra megy. Mi általában a Balaton felvidékonban túrázunk, de ez most a déli partra megy. Egy különleges hely. A déli parton azért lámpással kell keresni a köveket, de itt ezen a Nezde emlékösvényen, ami gyakorlatilag a magyar ős múltnak a epizódjain szobrok segítségével vezet át minket, nagyon szép faragott szobrok segítségével. Egy fantasztikus szép kilátó pont is, gyakorlatilag olyan, mint egy szabadtéri templom, mert nincsen oldala, csak plafonja, és onnan az egész Balatont végig látni, tehát egy csodálatos helyszínen van a túrának a központja.
Permi vöröskő előfordul?
Ha permi vöröskő nem is, de a környéken, tehát Zamárdi környékén kőtengeri kövek vannak, tehát ugyanazok a pannon homokkövek, amik akár a Szentbékálai kőtengerben, a nagyon híres Szentbékálai, vagy a Kővágóörsi kőtengerben, hát átcsúszott egy kőtenger a déli partra, egy picike kőtenger, de ez is szakrális színezetű kőtenger, mert felfedezni vélik a kövekben Mária, Szent József és a Szamárnak a lábnyomát.
Pedig ez a Pannon tenger nyoma még.
Ez így van, tehát ez egy 10 millió éves történet, és igazából a magyar ősi múlt az pedig a néhány ezer évre vezethető vissza, már a honfoglalás előtti időkből is vannak itt szobrok, még egyszer mondom, a kilátás az gyönyörű, és hát a végén követ találunk, mert a fehérkővár a kőből épült, úgyhogy különböző környékbeli kőzetek, főleg az északi partról származó kőzetekből épült fel ez a különleges vár, ami szintén egy fantasztikus balatoni panorámával kápráztat el minket.
Nagy túra, ez erős túra, föl kell menni?
Igazából föl kell menni, de ez nyugdíjasoknak, gyerekeknek is teljesíthető. Azért a déli part, az északihoz képest dimbes dombos. Tehát ez olyan, mint a Bakony meg a Balaton felvidék, hogy a Bakonyhoz képest a Balaton felvidék egy könnyű terep, így a Balaton felvidékhez a déli part is egy még könnyebb terep, úgyhogy van benne egy kis szintemelkedés, de hát nem szaladunk, rengeteg információ, rengeteg érdekesség, egy kis költészet, egy kis történelem, úgyhogy az ember mire észbe kap, már meg is érkezik, és jól érezte magát egész nap.
Valóban elég hiányos állapotban van ez a régi épület, ugye? Nem veszélyes, nem homlik?
Igazából szépen meg van oldva ilyen kis pallós megoldásokkal, hogy hol menjenek a turisták, hol lehet szépen körbejárni a várat, és ha nem megy föl valaki direktbe a falakra, de nyilván ilyen vezetett túránál a túravezető feladata, hogy letessékelje a gyereket, ha netelentően fölmászik arra a falra. Tehát nagyon szépen biztonságosan végig lehet menni. Nyilván nem megyünk föl a veszélyes részekre, de nem is szükséges, mert nagyon szépen ki van építve az a kis nyomvonal, amin a turisták közlekednek.
Amely szakrális túra, akkor elmeséli a történetét is a túrán?
Hát igazából ez egy olyan szobor csoport, nem is csoport, hanem sorban vannak egymás fölött a szobrok, ami ilyen Golgota-szerűen felmegyenek a bizonyos gyönyörű szép templom imitációval borított domnak a tetejére. Stációról stációra lehet követni a magyar történelemnek, illetve a honfoglalás előtti őstörténetünknek a nagy epizódjait. Tehát ott van például Koppány, az egyik szobor, akkor ott a Babba Mária, ugye, amit mi a magyarok tárgyak, még a Mária kultusznak az alapozásaként, még az ősi hitünkben tiszteltünk, akkor ott van például Szent Istvánnak a szobra, tehát nagyon-nagyon érdekes és szép, és minden egyes szobornál megállunk majd, és valamilyen verssel, vagy valamilyen zene számmal, tehát például az István a királyból is lejátszunk egy részletet a Koppánynál, tehát mindenhol valahol megemlékezünk, valamilyen hangulati elemmel megemlékezünk annak az illető történelmi alaknak, vagy annak a történelmi epizódnak a különlegességéről, szépségéről, hogy hát mivel érdemes adózni tisztelettel ezeknek.
Hány órakor és honnan indul a túra, illetve hol lehet tájékozódni a részletekről?
Szerencsére nagyon standardek a túrák, tehát mindig szombaton, kevés kivételtől eltekintve, szombatonként mennek a geotúrák. 10 órakor indulnak a geotúrák, és a Magyar Honi Földtani Társulat honlapjának a naptár moduljában, a héten belül a napra kattintva megnyithatók a részletek, illetve a Facebookon is fönn szokott lenni az összes túra.
Pályázati támogatással 171 millió forintból megkezdődött a Nógrádi Vármegye székhelyen az illegális hulladéklerakók felszámolása. 16 helyszínen tisztítják meg a környezetet, a programban elsősorban közfoglalkoztatottak vesznek részt. Ám munkájuk csak akkor lehet eredményes, ha a hulladékok elhelyezésével kapcsolatosan jelentős szemléletváltozás is történik. Máskülönben erdőszéleken, de akár a lakókörnyezet kellős közepén is újra termelődik a szemét. Tarnóczi László riportja.
Önök azok, akik megpróbálják másnak a hanyagságát helyre tenni.
Tehát itt minden szörnyűség van, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ez durva. Kakis pelenka, ruhadarab. Igen, fehér nem mindenféle.
De ilyeneket hogy lehet kidobolni szabad térre? Végyelették magukat.
Hogyha itt bárkit megszólítanának, hogy hát maga most dobja ki éppen a szemetet az ablaka alá. Mit kapnának?
Hát biztos, hogy nem jó szemmel néznék. Még lehet, hogy még verekedés lehet. Aki ma az ház ilyeneket megcsinál, akkor szerintem arra is képes.
Mert ez mi van a házában?
Na, ha a környezete így néz ki, akkor ott néz ki a ház.
Tolnai Sándor Salgó Tarján alpolgármestere telepszemlét tartott. Most kezdik a határúton az illegális hulladéknak a felszámolását. Milyen hulladékgazdálkodási rendszert működtet a megyei jogú város? Nem lehetne megoldani, hogy ezek ide se kerüljenek?
Alapvetően ugye a hulladékgazdálkodás az most már állami feladat. A Salgótarján megyei jogú város önkormányzata annyiban van szerencsésebb helyzetben, hogy nekünk van egy hulladéklerakó telepünk, ami önkormányzati tulajdonban van. A hulladék udvaron keresztül ezeket az itt szabadon megjelenő hulladékokat ott kellene ugye lerakni. Ez lenne a hivatalos útja. De a hulladék törvény szerint ugye ennek lerakói díja van. Azzal van a probléma, hogy olyan megoldást nem tudunk kínálni, a jogszabályok nem engedik, hogy valahol ingyenesen meg tudnának szabadulni ezektől a hulladékoktól az emberek, és ezért van az, hogy mindenféle erdőszéli, városszéli helyeken próbálnak tőle megszabadulni.
Korábban évente ingyenesen egy bizonyos mennyiségű hulladékot lakcímkártyával igazolva elvihetett a szeméttelepre.
Ez most is így van. Annyi megszorítás történt, hogy most már szelektíven kell kivinni ezeket, és vannak mennyiségi korlátozások is arra vonatkozóan, hogy egyszerre mennyit lehet kivinni. Az, hogyha valakinek van egy bontási törmelék, az ki tudja vinni most is, jelenleg szabályos körülmények között, ugyanúgy lakcímkártyával egy bizonyos mennyiség erejéig.
Ön társadalmi civil kapcsolatokért és felelős alpolgármestere a városnak. A civil szféra mit tud abban segíteni, hogy a környezetünk élhető, tisztább legyen?
Hát egyrészt biztosan tudja mindenki, hogy van ez a Teszed akció, ami ugye minden évben csatlakozik hozzá Salgótarjáni önkormányzat is. Ott rendkívüli nagy mennyiségben szoktunk összegyűjteni szemetet, de alapvetően az emberi gondolkodást, az emberi viselkedést kellene megváltoztatni. Ez meg egy rendkívül nehéz feladat, főleg olyanok nál, akik nehezebb anyagi körülmények között vannak. Nagyon sok feladat van még ez ügyben, és egy jó jelzőrendszerre lenne még szükség, hogyha a lakosok bármi olyat tapasztalnak a környezetükben, hogy valaki illegálisan hulladékot helyez el, akkor azonnali hatállyal jelezze ezt felénk. Van is erre egy e-mail cím, elérhetőség az üzemeltetés kukacsalgutarján.hu-ra. Ha beérkezik egy ilyen jelzés vagy fénykép, akkor azonnal tudnak menni a városból a közterület felügyelők, akiknek a számát pedig épp most emeltük 5-ről 12-re pontosan azért, hogy ezeket a beavatkozásokat is nagyobb gyakorisággal tudjuk megvalósítani.
Turcsány László önkormányzati képviselő, a Városgazdálkodási Üzem munkatársaként projektvezetője ennek a környezetvédelmi munkálatnak. Környezetvédelem és természetvédelem is, hiszen itt vagyunk az erdő aljában. Rettenetesen szomorú látványt mutat most ez a terület, itt az acélgyár környéke. Milyen volt ez Hajdanán?
Hát valamikor ez egy patinás lakóövezet volt. Ez az acélgyár régi kolónia lakásokkal feltöltött területe volt. Itt volt a régi munkásszálló, most már nincsen meg sajnos ez az épület, és itt laktak azok a dolgozók a munkásszállón is, akik a telepen laktak, akik az acélgyárban dolgoztak három műszakban annak idején. Ez egy nagyon elit hely volt, gyönyörű kertekkel. Sajnos, amikor az acélgyár megszűnésre került, akkor ezeket a területeket itt eladták, így sajnos a felügyelet is ilyen értelemben megszűnt fölötte.
Meg se lehet satszolni azt a szemét mennyiséget, amit ide hordtak emberek.
Hát igen, kicsit szomorúan mondom, sajnos a helyek sem figyelnek annyira oda a környezetükre, de előfordul olyan is, hogy máshonnan hozzák és itt pakolják le a szemetet. Nagyságrendet tudok mondani, csak ezen a területen, ahol vagyunk, ez egy pár száz négyzetméter, itt legalább 10-15 konténernyi szemetet fogunk tudni összeszedni.
Milyen csapattal látott hozzá a munkálatnak?
A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. És az önkormányzat közösen pályázott egy kiemelt egyedi projektre a munkaügyi hivatalon keresztül, ami Salgótarjánban 16 helyszínen az illegális hulladékok felszámolását tűzte ki célul. Ez az egyik helyszín. Ez egy egyéves program. Ebben a programban 20 közfoglalkoztatott vesz részt. Közösen két cég felügyeli, a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Illetve a VGÜ, aki a hulladék elszállítással és deponálásával foglalkozik. Más környezetek is vannak ennyire, vagy közel ennyire szennyezettek, de azok inkább külterületek, erdők, városszéli területek, tehát nem ennyire veszélyes a helyzet, mint itt, ahol lényegében egy lakóövezet kellős közepén vagyunk. A szemléletformálásra nagy szükség volna. Mondjuk ki őszintén, emberi hanyagság és trehanyság is belejátszik ebbe. Ez egy súlyos környezetszennyezés, és nem is gondolják meg, hogy mit csinálnak az emberek, akik ezt csinálják.
Megkezdődött a Nógrádi vármegyeszékhelyen az illegális hulladéklerakók felszámolása. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Vasárnapi Újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Pór István és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!